Jó napot kívánok! Valós Klász vagyok, köszöntök mindenkit itt Szentgyörgyváron a Margó Festen. A mai beszélgetésünk alanya tárgya H. János lesz. Köszöntsük őt egy nagy tapssal.
Köszönöm szépen.
Amiről sok mindenről szeretnénk beszélni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, ahogy ez lenni szokott. Ugye tavaly is úgy kerestük a témát, hogy valamilyen szempontból ez kötődjön ahhoz az élményünkhöz, hogy mi a Margóval itt vagyunk egy kis faluban, és máshogy tapasztaljuk meg az életet. Ennek van egy olyan része, ami nem a fesztiválhoz kötődik, hanem ahhoz, hogy mi rendszeresen találkozunk itt emberekkel, meg jövünk ide. Én tavasszal is itt voltam egy pár napot. Tehát van egy ilyen élményünk, és ehhez a falu élményünkhöz nagyon hozzákapcsolódik az a téma, amiről ma beszélgetni szeretnénk, és ez pedig a különböző formában majd az idő lesz, és egyikünkön sincsen óra, hogy ezt megalapozzuk ezt a témát. De kezdjük egy kicsit onnan, hogy amikor az időről beszélünk, és nem szeretnék ilyen... Tehát rögtön egy ilyen nagyon mély kérdést föltenni, de hogy hogyan éljük meg az életünket. Ez folyamatosan változik, az, hogy valamit gyorsnak érzünk, lassúnak érzünk, és akkor a személyes rész, hogy én például nagyon sokáig, tehát mondjuk 20-25 évig egyáltalán nem tudtam arra gondolni, hogy a jövőben mit fogok csinálni, csak arra, hogy mi történik most. Te alkotóként nagyon sokféle időben vagy egyszerre jelen. Lehet ez az alkotás ideje, lehet ez egy regénynek az ideje, meg a saját időd. Hogy kezdjük innen, hogy az idő az egy feszélyező dolog, játéktér, hogy viszonyulsz hozzá?
Jó estét kívánok! Nem kezdhetnénk azzal, hogy helyet cserélünk, mert hogy...
Dehogy nem, csak a... Jó.
Bocsánat, csak azért gondoltam, mert hogy...
Ha... Viszont cserélj mikrofont is, mert az...
Ja. Hogy akkor a Lacit nézem, és mindig kitekintek a... És akkor most sajnos elfelejtettem, hogy mit kérdeztél, de... Ja, hogy...
Az idő. Tehát az, hogy neked alkotóként különböző időkben kell jelen lenned, és innen szeretném elkezdeni a beszélgetést, hogy mi a viszonyod a múló idővel.
Hát a múló idővel elég rossz viszonyban vagyok, mert sajnos múlik, ez az egyik legrosszabb benne, és ugye nem hagyja nyomtalanul az embert, se lelkileg, se testileg. Ugye az ember nem felépül, hanem szétesik az élete során, úgyhogy ez nem, az élet ugye nem egy épülési folyamat, hanem egy szétesési folyamat. De ami, tehát hogy a legfontosabb alkotói szempontból az, hogy... Honnét látsz rá a világra? Ez egy alapvető kérdés, mindannyiunk számára egyébként, de íróként még inkább fontos. És az, hogy a honnan látok, azt mindig az idő szabja meg. Tehát az, hogy ugye 30 évesen mást láttam a világból, és mást láttok most, hogy 62 év van a talpam alatt, és nagyon fontos, hogy ezt mindig felülvizsgáld, hiszen nagyon lényeges az, hogy amikor leülsz írni, csak úgy tudsz hitelesen leírni egy mondatot, hogy tudod, hogy te hol vagy ebben a világban, és te ki vagy ebben a világban, mit látsz ebben a világban. Tehát inkább azt mondanám, hogy íróként számomra így fontos az idő, de úgy vélem, hogy mindannyiunk számára valahogy így fontos. Tehát, hogy az idő, mint egy hihetetlen távlat ugye fiatalkorunkban, és az idő, ahogy mész bele az évekbe, az úgy fordul föléd, és az, ami távlat volt, az aztán rád borul, és egy búra, és azt érzed, hogy az évek mennek a talpad alá, és a tető felé közeledsz, és a végén az lesz, hogy majd egyszer összetalálkozol a tetővel, vagyis a végével, és akkor ott szétlapulsz talán, de minden esetre búcsút veszel az itteni történésednek.
Azt meg tudod mondani, hogy mikor volt az a fordulópont, amikor az időt azt úgy érzékelted, hogy mindenre van idő? Tehát amikor még nem az előbb említett tetővel foglalkoztál, hanem hogy ez egy beláthatatlan dolog, és mindenre van lehetőség.
Hát szerintem olyan 41 néhány éves koromig. Tehát, hogy addig volt egy ilyen felhőtlenség. Persze ez mindenkinél másképp is következhet. Nekem ugye akkor lettek a mostani nagy gyerekeim már úgy nagyok, hogy hirtelenjében az ő különállóságuk nagyon jelezte, hogy én biológiai szempontból elvégeztem a feladatomat az életben. Tehát, és akkor úgy én azt így elég rosszul is vettem, mert hogy nagyon, nagyon jó az az időszak, amikor a kisgyerekek vannak, és szimbiotikusan élsz velük együtt, és valójában a boldogságuk, az örömük mind attól függ, amit te csinálsz, és tulajdonképpen annyira indokolt a helyzeted a világba, mert hogy igen, ez a dolgod, ezt kell csinálni, és ez egy evidens csinálás. Az nem biztos, hogy evidens, hogy írni kell. De az, hogy a gyerekeidet meg kell letetni, és az evidencia. És akkor, amikor ez az evidencia felszámolódik, ezzel együtt felszámolódik az élethez való nagyon egyértelmű és nagyon evidens viszonyod is, vagy elkezd legalábbis megingani. Úgyhogy én ugye a 40-es éveim elején, és tagadhatatlan, hogy ez egy rossz periódusa volt az életemnek. A dob ezt csak nyomatékosítja, ugye, hogy ez így van. Így fogunk beszélgetni?
Hát
ez nagyon jó lesz.
Így fogunk beszélni, illetve ha a kollégáknak le tudsz szólni, hogy a dobost üssék le, akkor azt megköszönöm. Így fogunk beszélgetni, de...
Egyébként, ha már így a dobnál vagyunk, mert szerintem egy nagyon fontos része az időnek a tempó. És tehát, hogy minden részünkben benne van az idő, és az a fajta tempó, és most gondoljatok arra, hogy azokkal az emberekkel tudunk jóba lenni, akik ritmikailag hasonlóak, mint mi. Tehát, hogyha ha te gyors gondolkodású vagy, kevésbé tudsz integrálódni egy olyan párkapcsolatba, ahol a másik meg rohadt lassan gondolkodik. Mert te már a agyaddal már a fene tudja, hogy hol jársz, ő meg még csak most kezdett el az első mondaton gondolkodni. Szóval ez a ritmikai dolog, ez így benne van. És a nyelv, mint ritmus. Ez nekem egy nagyon mély élmény, hogy ugye mondod ezt a falut, nekem már megvolt ugye 14 éves koromig, hogy így faluba tudtam élni, és tényleg nagyon lassú volt minden, szépen hömpölygött az idő, és a beszéd is ilyen lassú volt. És számomra Budapestre költözés, amit én úgy értelmezek, hogy egy nyelvváltás, de mi is a nyelvváltás lényege? Nem az, hogy én tájszólással beszéltem volna, vagy kicsi lett volna a szókincsem, nem, hanem az, hogy hihetetlen gyors beszédet hallok magam mellett. Tehát a fővárosi beszédtempó az teljesen más, mint a vidéki beszédtempó. Olyan, mintha valami után rohannánk folyamatosan, és ez volt nehéz, ebbe beépülni volt nagyon nehéz. És hát persze, mint nyelvváltás, nagyon fontos, hogy ahová az ember integrálódik, azt a nyelvet kell megtanulnod, mert azt a nyelvet értik. De nagyon fontos, hogy egy ilyen nyelvváltás esetében meg tudod-e fogalmazni azt a másik nyelvet, ahonnét jöttél, vagyis a múltadot. Tehát, hogyha kiköltözünk Londonba, ne költözünk ki senki, nem szeretném, tehát ez csak az én óhajom, de ha kiköltözünk, nem az lesz a probléma, hogy tudunk-e angolul, vagy nem, hanem az lesz a probléma, hogy meg tudjuk-e ezen a nyelven fogalmazni, hogy kik voltunk korábban. Mert hogyha nem tudjuk megfogalmazni, elveszik, az időnknek az a része elveszik, már pedig nincs olyan idő, amit kidobhatsz az ablakon. Tehát minden idő rész szervesen a te életednek a része. Ha mit tudom én, az egy válás után, amikor átértékelem az életemet, én nem váltam el, tehát nem tapasztalatból mondom, csak így olvastam róla. Tehát egy válás után átértékeled a házas életedet, és azt mondod, hogy mehet a kukába az egész. Ez egy iszonyatosan hibás döntés, hiszen annak a kapcsolatnak jó és rossz részeivel is együtt szerepe volt az életedben. Abban, ami most vagy, abban szerepe van. Tehát támaszkodsz arra a múltra is, ami rossz. És pláne nem szabad a rossz vég miatt az elejét is rossznak tekinteni. Szóval ezek ilyen alaphibák, amiket elkövetünk.
Az, hogy hogyan, tehát szerintem itt most megpróbálok az egyik szálon tovább menni, hogy itt két mondjuk életrajzi eseményt kössünk ide, tehát a 14 éves korodban, amikor a faluról Budapestre költözöl, akkor ott van egy ilyen időváltás, abban az értelemben, hogy sokkal több mindenhez kezdesz hozzáférni, kulturális értelemben, meg bármilyen értelemben. A másik legyen ez a az életrajzi, ami szintén nagyon meghatározott, tehát az az idő, amit elvileg mindenki ugyanúgy mér az órájával, az teljesen különböző mindenki számára egyértelműen. És ezekben a különböző szakaszokban máshogy éljük meg, és ezek befolyásolják az életünket. Az, hogy ezt amit te tempónak neveztél, ezt hogyan lehet, tehát ezt hogyan tudod megragadni? Mert most nagyon önreflektíven beszélsz erről, de ezt gondolom nem mindig volt ennyire egyértelmű számodra, hogy mi a viszony az idő múlásával vagy az idővel.
Hát nem pontosan értem, vagy nem biztos, hogy pontosan arra válaszolok, de tehát, hogy nem, szerintem ez a tempó, ezt az ember érzi gyerekkorától. Tehát tudod már az iskolában, hogy te vagy az, aki először felnyomja a kezét, és nem azért, mert stréber vagy, hanem azért, mert gyors vagy. Vagy te vagy az, aki kényelmesen a legutolsó, te adod le a dolgozatod a legutolsóként. Szóval szerintem ez a tempó, ez egy érzékel.
Akkor máshogy megkérdezem, mert hogy tehát mondjuk az én személyes történetemben, ami az időhöz való viszonyomban nagyon fontos volt, az, hogy 20 évesen, amikor megtudtam, hogy édesanyám megbetegedett, akkor hirtelen azt láttam, hogy az idő az máshogy működik. Hogy mást jelent az egy hónap, más jelent a három hónap, illetve más jelent az, hogy nem tudok arról beszélni, hogy mi fog történni egy év múlva. És igazából ehhez akarok visszakapcsolódni, tehát hogy az, hogy mi hogyan élünk meg dolgokat, és az szerintem egy nagyon érdekes feladata az embernek, hogy ezt megértse, és te most, amikor az időről beszéltél, egy kicsit olyan értemben külső nézőpontból beszéltél, hogy ezt elemezted, de hogy ez vajon mindig így volt-e? Mert nekem volt egy ilyen, tehát én tudok egy konkrét eseményt mondani, amikor tudom, hogy máshogy kezdtem el erről gondolkodni. És addig meg ez nem foglalkoztatott.
Hát igen, ezek az események azok, nekem az apám halála volt, ilyen viszonylag fiatal voltam, hogy hirtelenjében az időt nem a végtelen lehetőségként látott, hanem mint elmúlás, tehát az ahhoz való viszonyod, és hirtelen megjelenik, beerősödik az az alaptrauma, vagy az az alap sérültsége az emberi létnek, hogy ugye körülöttünk van ez a hatalmas, gigantikus idő és gigantikus tér, és ebben a gigantikus végtelenségben benne van a te végességed. És ez a feszültség, ez az, ami folyamatosan szorít minket, akár tudomásul veszük, akár nem. És persze ennek vannak kisülései, amikor azt gondolod, hogy ha még egy napig élt volna, például egy ilyen felvetés, de alapvetően mindig ebbe vagyunk benne, és keressük azokat a pillanatokat, amikor ennek a szorongásnak a súlya le tud kerülni a vállunkról. És nagyon kevés ilyen pillanat van. Ugye legalábbis az én életemben azok a szerelmi pillanatok, és talán amikor a gyerekeim kicsik voltak, és mesterségesen pedig talán egy-egy műalkotás esetében. Tehát, hogyha az ember, én szeretem az operát, Wagnert is, de most Verdit mondom, miért ne? Tehát, hogy meghallgatsz egy operát, és tudjuk, hogy az opera az mindig meghalnak a végén, tehát tök tragikus az egész, és mondjuk a Traviát az egyik kedvencem, és hát persze tragédia, és majdnem minden műalkotásban van egy ilyen tragikus felhang, és mégis azt érzed, hogy valami könnyűvé tett az életbe, és hogy mi ez a könnyűvé tétel, valójában nem más, hogy ezt az alapszorongást egy pillanatra kicsavarta a szívedből, és hirtelenjében azt éled meg, hogy de én szimbiózisban vagyok a világgal, tehát nem különbözünk. Mert ugye a félelem az, hogy én nem vagyok benne a világban, hiszen ez a világ túl nagy nekem, vagy nem vagyok benne az emberek közösségében, ugye ez a másik szorongás, mert lenyel engem a közösség, megeszi a személyiségemet, és amikor valamilyen nagyszerű dolgot hallasz, vagy olvasol, akkor egyszerűen azt érzed, hogy én bele vagyok békítve a világba, bele vagyok simogatva. Tehát egy kicsit, és tudod, ezért is van az, hogy azok a gyerekek, akik anyai simogatás nélkül nőttek föl, azoknak nagyon nehéz integrálódni, mert valójában ez az anyai kéz, amikor ő nem dicséretből megsimogat, hanem tulajdonképpen hozzásimogat a világhoz. Tudod, hogy ez a melegség adja azt az erőt, amivel te önmagadat meg tudod a világban tartani. Szóval, hogy igen, tehát hogy ez a, nem tudom, azt hiszem befejeztem.
Te különböző műfajokban alkotsz, tehát vannak versek, vannak prózák, a prózákon belül van olyan, ami mondjuk történelmi rétegeket nyit meg, és vannak a drámák. Ezeket, hogyha ebből a nézőpontból közelítjük meg, hogy mik a viszonyuk az időhöz, ezek mind, én legalábbis olvasóként azt gondolom, hogy mindnek nagyon más a viszonya, hogy egy versnek mi lehet a kapcsolódása az időhöz, mit tud megnyitni egy regény, mennyire lehet akár egy, nem tudom, van a Gyerek című regényed, ami szerint nekem abban azt hiszem, hogy az volt a legmeghatározóbb az olvasásakor, hogy valahogy ezek az idősíkok így eltűnnek így a családtörténeten belül például. Ott vannak a drámák, ahol ez egy kifejezetten fontos eszköz, hogy bizonyos idő hosszúságú lehet egy előadást, amiben be kell járni egy történetet, hogy ezt egy kicsit így, ezeket a viszonyokat, ezt be tudnád mutatni, hogy lehet, hogy ezek között nincs különbség, de hogy ha van, akkor mik azok?
Hát amikor írok, ugye a nagy klasszikus regények tulajdonképpen newtoni fizikán alapulnak, tehát ahol az idő objektív valami, tehát elkezdődik, történik és véget ér. Ugye ez az időfelfogás gyakorlatilag a kvantummechanikával kicsit megkérdőjeleződött, és egyébként is az ember mást tapasztal időélményként. Tehát nem feltétlenül azt tapasztalom, hogy egy ilyen logikai rendbe megy a világ. Ugye az egész keresztény kultúra, ugye van egy célirány, ugye megyünk a nem tudom, feltámadás felé, tehát egy teleológiai rendszer van, ami felé törekedünk, és tulajdonképpen a marxizmus ugyanezt veszi át, ugye, hogy csak egy társadalmi szintre emeli, hogy majd a társadalom fog megdicsőülni. És én szerintem meg nem ilyen logika alapján zajlik a világ, hanem pont, hogy a logika állandóan megkérdőjeleződik, és amikor prózát írok, majdnem mindig ezzel a logikával szemben írok, nem direktbe, tehát nem az van, hogy én ezt most direkt kitaláltam, hogy így legyen, hanem azt tapasztaltam, hogy az én élethez való viszonyom ezt a fajta beszédmódot hozza. És csak egy triviális példával, hogy nem biztos, hogy aki nem dohányzik, nem fog tüdőrákba meghalni, és aki dohányzik, az tüdőrákba fog meghalni. Tehát nem úgy van, mint egy Tolsztoj regénynél, hogy amikor ugye Anna találkozik Vronszkijjal a moszkvai estéjén, ha jól emlékszem, akkor úgy, és megindul ez a szerelem, akkor ott borítékolva lehet, hogy itt azért meg lesz a böjtje ennek a cuccnak, tehát hogy lehetett tudni, hogy mi lesz a vége. És én valahogy úgy vagyok vele, hogy nem lehet tudni. Nem tudhatod, hogy most ha az osztálytársaimra gondolok, hogy nem azok a srácok haltak meg, akik vedelnek, hanem pont azok a srácok haltak meg, és azok a lányok, akik nem vedelnek, és egészségesen élnek. Szóval amikor írok, és a regénynek ugye nagy időtere van, és én ezt a nagy időteret tágítom oldal folyamatokkal. Tehát, hogy hagyok egy fősodrot, és akkor olyan, mindig ilyen, mint egy ilyen mellékfolyó, így valahogy így van a ezért. Tehát, hogy közben csorog ez is, de mégis van egy ilyen mozgás, és elmegyünk egy másik történetbe, és az a másik történetbe hoz egy másik időt. Tehát hirtelennyében egy ilyen idő katyvaszt élünk meg, és azt hiszem, hogy azt élünk meg valójában is. Tehát, hogy a mindennapjainkban is valahogy így van az idő, hogy így kiszédülsz belőle, visszaszédülsz, több dolog történik, rohansz valami után, aztán meg nem rohansz valami után. Szóval.
Ez a próza, de dráma és líra esetében mi a helyzet?
Hát az az igazság, hogy a versben nagyon nehéz időtörténést írni. Tehát miután nincsen neki sztoria, nincs cselekménye általában, ezért a versnek úgymond nincs belső időbeli történése. Ez engem mindig nagyon izgatott, és mindig próbálkoztam olyan verseket írni, amiben úgy érzem, hogy mégiscsak telik az idő. Tehát, hogy valami felé megy az idő, valami történés van, tehát, hogy benne van az idő. Ugye, mert hogy a versben általában érzelmi történés van, és nem sorstörténés, ez is csak érzelmi panelekkel van megjelenítve, és nincsen egy olyan nem tudom, nincs egy élet mögötte, amiben ilyen, olyan, amolyan szakaszok vannak, mint mondjuk egy regény szereplőjével. És aztán nagyon fontos az, hogy, hogy és ez is időkérdés, hogy a műveknek van ritmikája, a prózának, a versnek, a drámának, hogy amikor írok, akkor az például egy drámánál, hogyha arra rátérünk, azt tudnom kell, hogy amikor négyen beszélnek, az olyan, mintha az operaházban egy négyest hallgatnál, vagy ha ketten beszélnek, az olyan, mintha egy kettőst hallgatnál, és amikor megkomponálod a mondatokat, akkor megfelelő időreflexiók kellenek. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha innét veszem, minden irodalmi mű egy idővel való komponálás is egyben. Tehát az idővel játszani kell. De nem lehet tudatosan, tehát nem találhatom ki, hogy mi ez a ritmus, hanem ezt valahol ösztönből kell hozni. Ha nem tud ösztönből hozni, akkor nem tud működni. Emlékszem, még nem írtam drámát, és akkor a Kornis Mihály nevű drámaíró mondta, hogy ha leviszem őt Székesfehérvárra egy bemutatóra kocsival, akkor megtanít közben drámát írni. És már odaértünk, hogy le kell...
Érnél tudtál valamit.
Nem. Még csak tehát már ott voltunk, hogy az M7-esről lekanyarodunk, és még a Mityu mindig csak a lelki bajaival volt elfoglalva, és én kérdezem, és mikor fogunk drámát írni? Hogy tanulok meg én? Azt mondja, még van rá idő, elég. És akkor volt ez a nagy mondása nekem, hogy figyelj, ha valaki hosszan beszél, a következő röviden szólaljon meg. És... Látod, ez egy idő, még mondott mást is egyébként, hogy az volt, hogyha szerepel a perzsa hadsereg, az rendezői probléma. Tehát, hogy idő, tehát tényleg, hogy milyen ritmika képződik meg egy szövegbe. És az az igazság, hogy azok a szövegek, amikben nincsen akusztikus tér, aminek tekintsük időnek, tehát az akusztikai tér megképzése az részben hang és részben ritmus. Tehát, hogy olyan szöveg, aminek ez az akusztikai tér nem képződik meg, akkor az akkor meghal, mint szöveg. Éppen most Németh Gáboréknál fiatal író kollégákkal beszélgettünk, és ott mondtam, hogy nekem egy bevett módszerem az, hogy amikor már majdnem kész vagyok a szöveggel, és abszolút nem hallom már benne, hogy van-e hiba, vagy nincs, mert hogy, ahogy olvasom, az mindent már magamévá tettem, akkor még, hogyha hangosan felolvasom, akkor a dallam falsolásoknál észreveszem a hibákat. Tehát, na mindegy, igen. Ja.
Menjünk tovább a karaktereken. Mert az előbb azt mondtad, ezt csak mutatni tudom, hogy van egy fősodor, és egyébként így hullámzik a szöveg. Ezt majd a podcast felvételen, ezt nem tudom, hogy fogjuk visszaadni, de majd érzékeltettük itt, hogy a karaktereid valójában ebben a mozgásban egyfelől megélik a saját, tehát kapcsolódnak a saját családtörténetükhöz. Egyébként nagyon sokszor játszol azzal, hogy a saját életlehetőségeikkel is találkoznak, és valójában egy-egy karakter az sokkal nagyobb időtávhoz kapcsolódik, mint a megélt élete.
Igen. Tehát én egy kicsit úgy gondolkodom tehát igen, a lehetőségeket is beleírom. Tehát egyrészt az, hogy milyen történetekhez kapcsolódik, azok a történetek részei az életünknek. Tehát, hogyha azok a történetek, amiket nagyapám nekem mesélt, és amely történetek kiterjesztődnek a II. Világháborúba és az azt megelőző évtizedekre, azok részeivé váltak a saját sorsomnak valamilyen módon. És ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez a mesélés, amit mi csinálunk, írók, ez zajlik valahonnét a altamírai, nem tudom, a neandervölgyi vagy a kromanyóni embereknek az első tábortüzeitől, és hogy ez a beszélés, ez a történetmondás, ugye gondoljatok csak az 1001 éjszakára, hogy gyakorlatilag amíg van történet, addig életben vagyunk. Ugye ez kicsit szimbolikusan a Scheherezádi történet ez, és mi mondjuk ezeket a történeteket, mert amíg beszélünk, addig benne vagyunk az időben. Tehát addig még élünk. És valóban azt hiszem, hogy az életünknek az adott konkrét folyama mellé rengeteg mellékvágány is, vagy mellékcsapás is fölzárkózik, és az is részévé válik a saját élettörténetünknek, és ugyanúgy részévé válik, tehát ez mondjuk az, hogy a múlt és az emlékezés, és ugyanúgy részesévé válik az életünknek az, hogy A, B, T és D lehetőség lett volna előttünk, hogy arra menjünk, de mi A irányba mentünk. Tehát az, ami a jövőben lehetőségként fel lett vázolva, és amik az elveszett lehetőségek is részei valamilyen módon az életünknek, és valamilyen módon kapcsolódnak hozzánk.
Egyébként az az érdekesebben, hogy ezt hamarosan szerintem valamilyen formában a digitális világban meg fogjuk tudni élni, hogy párhuzamos életeket éljünk, abból a szempontból, hogy mondjuk van egy metaverzum, ahol mondjuk virtuálisan is tudok élni párhuzamosan egy másik életet, mint ami mondjuk most itt a fizikai életem. Tehát ez egy érdekes játék lehetőség lesz.
Én azt gondolom, hogy a számunkra emberileg ez a legnagyobb csapás, ami most zajlik körülöttünk, és ami leselkedik ránk. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy szinkronba vagy a saját sors történeteddel. Ugye ez a legfontosabb kérdés, mert ugye mit csinálunk, eljövünk egy fesztiválra, a szokott napi egy program helyett megnézünk 18-at, és roholunk a programról programra, és egy kicsit az egész életünket kezdjük így berendezkedni, mint egy fesztivál turista, de nézzétek meg, hogy mindannyian vétkesek vagyunk ebbe, hogy újabb és újabb, mit lehet még csinálni? Ahelyett, hogy azt csinálnánk, hogy amit csináltunk, azt átgondoljuk, vagy hogy belassítanánk magunk számára az időt, hogy megélhetővé váljonak a dolgok. És én az egyik legnagyobb problémának azt látom, hogy igen, létrehozok virtuális személyiségeket, amelyek köszönő viszonyban nincsenek a valóságommal. És ezek a személyiségek, ezek elkezdik befolyásolni a valóságos énemet, és deformálják a valóságos énemet. Elég csak a közösségi médiáknak az elrajzolt énképeire gondolni. És a cél viszont az lenne, hogy szembesüljek azzal a valósággal, ami én vagyok. Tehát minél inkább valóságos legyek önmagam számára. És amit kínál körülöttünk a világ, az, hogy minél valótlanabbá tegyék a személyiségünket, a sorsunkat, és minél inkább megszabadítsanak minket attól, hogy tevőlegesen benne legyünk a sorsunkban. Egyszer a lányomnak mondtam, hogy aki szereti ilyen amerikai sorozatokat nézni, és szereti azokat a mintákat, hogyha hú, marhára fáj a szívem, elmegyek, veszek egy táskát, majd csak begyógyul. Ez a típusú. És akkor mondtam neki, hogy ez az én véleményem, hogy mennél többet alakítasz a saját életedben, saját magad, és mennél kevesebbet veszel készen, annál mélyebb élmény köt a saját sorsodhoz. És a világ most abba az irányba megy, hogy nem, vásároljuk meg tehát, hogy nem csak gyerekbútort vásárolok, egész gyerekszobát tudok vásárolni, egy az egybe. Vásárolj meg mindent, életmódot vásárolj. Nézd a Sex és New Yorkot, és akkor nem tudom, milyen Bradshaw?
Carrie
Bradshaw.
Köszönöm, hogy végre három nap alatt egy kérdést meg tudtam válaszolni.
Na mindegy, és akkor minden, tehát hogy teljesen elidegenedsz attól, ami az élet, hiszen gyakorlatilag az is egy virtualitás, hogyha te mást követsz. Tehát én azt gondolom, hogy minden erőnkkel arra kéne törekedni, hogy a valóságba visszailleszteni az embert. Minden erőnkkel, mert a virtualitás az nem élet. Az élet csak az, ami itt van, és jön valahonnét, és múlik valami felé, és elmúlik. Szóval az emberiség ugye mindig próbálkozott a valótlanságokkal, hiszen a vallások ajánlatai is bizonyos tekintetben egy virtuális ajánlat arra, hogy meghalok, majd fel fogok támadni. Ugye kinek micsoda van, akinek nem más van, de mondjuk az én vallásos hátteremben ez van. És tulajdonképpen el akarja felettetni veled azt, hogy ki vagy szolgáltatva a pusztulásnak. És az az igazság, hogy a vallás nem tudott olyan hatásos lenni, mint a virtuális tereknek a létrehozása, hiszen ezek ámulatba ejtenek, ezek rettenetesen lenyűgöznek, hogy igen, én ott olyanná lehetek, amilyenné akarok válni, és eltávolítanak a valóságunktól. És most nem csak az, hogy emberi kapcsolatok, mert tényleg az én magam kapcsolódásától, az életemhez való kapcsolódástól választanak el. Ráadásul azzal a hittel, hogy ha így csinálod, megteremted a virtuális életedet, akkor te különleges vagy. Hát senki nem különleges, komolyan. Nem, tényleg, és nem is akarok, ki akar különleges lenni? Senki nem akar különleges lenni. Azt szeretném, hogy nekem is az legyen meg, mint minden másik embernek, aki örül az életének, hogy tudjak szeretni valakit, és engem is tudjon valaki szeretni, és hogy ebbe a dologba benne akarok lenni, és nem az a különleges, hogy én más milyen vagyok, mint más, az a különleges, hogy az én életem csak az enyém. És abban a pillanatban, hogyha ez egy virtuális térbe megy bele, onnétól kezdve az nem a te életed, tehát egy hamis életmodellt fogsz követni. És ez szerintem nagyon-nagyon nagy baj, mert azért mégiscsak az a tapasztalatom, hogy minden igazi mély öröm és fájdalom, ugye ne felejtsük el, ez ugyanaz a skála, tehát erről nem érdemes letérni, sajnos ez fáj is néha, az mind a valóságból ered, tehát mind a valóságosságból ered, sosem a virtualitásból.
Ez egyébként...
Az anyját.
Hát ezt tényleg így rendezni se lehetne hát, szemben. Ugye,
érzik a kollégák, mi? Igen.
Ezt megvárom, ezt a beindító dobot, hogy a táskánál maradva van a cégvezető című regényedben, a cégvezetőről sokszor kiderül, hogy a pénzzel sok mindent meg lehet vásárolni, és az életét is úgy éli, hogy minthogyha az időt is meg lehetne vásárolni, ki lehetne tágítani, és amikor valakinek sok pénze van, az olyan is lehetne, minthogyha sokkal több ideje is lenne, és sokkal több mindenre lenne képes. Hogyha ebből a szempontból tekintünk akár a cégvezetőn keresztül arra, hogy a pénz az hogyan változtatta meg az időhöz való viszonyunkat, akkor mégis hasonló dolgokat lehetne elmondani, mint a digitális világról, amiről az előbb beszéltél, nem?
Igen, szerintem ez ugyanaz a probléma. Tehát a cégvezetőben ugye most hirtelen a narrációt nézzük, van egy számon kérő, profétai hangon megszólaló egyes szám második személyű narrátor, aki számon kéri a főszereplőn, hogy miért ilyen, most nem megyek bele nagyon, de hogy miért lehetett egy ilyen narráció, miért egy profétai narráció? Azért, mert valóban a cégvezető azt gondolja, hogy a világ megvásárolható. Ezzel együtt megvásárolható a saját élete és a saját jövője is, bármeddig élhetek. Tehát ő abban a hiszemben, abban a hamisságban van, hogy a vásárlások révén tulajdonképpen a végtelennig terjeszthető az életem. De miután mindenhez anyagszerűen viszonyul, tehát nem érzelem, nem érzelmi azonosulást él meg, hanem anyagszerűen, vagy tárgyszerűen, ezért az újabb és újabb vásárlások csak újabb és újabb éhséget keltenek benne, hiszen nincs soha vége. Tehát az, hogyha neked van egy balatoni házad, és te azt gondolod, hogy életemnek ez a legfontosabb része, hogy legyen egy ilyen házam, ezt te szereted ezt a házat. De amikor azt mondod, hogy hát vegyünk, itt is Szentgyörgyváron is vegyünk egyet, mert ez szerintem jó befektetés, meg van máshol is, akkor azt látom, hogy nem elég, tehát semmi nem elég, hiszen nincs érzelmi azonosulás. Tehát valójában ugyanaz zajlik a pénz nyomán, mint a virtuális térben, hogy elszakadt tőled a valóság. Tehát nincs, mert a valóság csak érzelmi kötődések révén történhet meg.
Egy pillanatra szeretnék kitekinteni az idő kapcsán arra, hogy a hagyomány is egy nagyon fontos időbeli nézőpont. Egyfelől a legutóbbi köteted is bizonyos szempontból kötődik hozzá, amiben ilyen lírai műfajokkal játszol el, és abban mindegyikben benne van, mindegyik szövegben benne van az a hagyománnyal való párbeszéd, hogy mondjuk egy szerelmes vers hogyan születik meg, milyen az őszi vers, meg ezeket így végveszed, illetve volt korábban azt nem is tudom, nem irodalmi tankönyvnek nevezzük, és nem is így írtok ti, hirtelen akartam mondani, ezért elnézést kérek, kik vagytok ti, bocsánat. Ott is egy személyes hagyományt állítasz fel, hogy neked a viszonyod az hogyan alakul a hagyománya, mert például nekem ugyanazon a skálán elbeszélve, ahol te azt mondod, hogy nagyon sokáig azt érezted, hogy minden, én nagyon sokáig azt éreztem, hogy a hagyománya tényleg csak az irodalmi órán kell foglalkozni, mert ezt így ránkényszerítik, És én valahogy az egyetem második felében kezdtem, amikor már a Zrínyin túl voltunk, megérteni azt, hogy egyébként iszonyú sok minden, tehát hogy egyfelől nagyon sok minden következik abból, ami korábban volt, másfelől meg, hogy az irodalomban én tényleg azt találtam meg, nem is az irodalomban, hanem az olvasásban találtam meg azt, hogy egyébként a jó művek azok jelen vannak, és nem számít az, hogy ez 100 évvel ezelőtt készült, hanem hogyha én olvasóként így 2022-ben elkezdek egy régi könyvet olvasni, az ugyanolyan friss tud lenni, ha az egyszer egy jó mű.
Hát pár dolog részeiben reflektálok arra, amit mondtál, hogy természetesen a nagy probléma, amikor művészeti hagyományról, vagy irodalmi hagyományról beszélünk, hogy áttranszponálod rögtön kétszer-kettő tananyaggá az irodalmat, ahelyett, hogy megmaradna az élményszerűség szintjén. Mert hogyha élményszerűen tud működni egy mű, akkor teljesen mindegy, hogy 200 évvel ezelőtt írták, vagy 2000 évvel ezelőtt írták. Éppen most, hogy készültem erre az időre, és gondoltam, hogy előveszem megint a Szent Ágostont, hát ajánlom bárkinek is, hogy bárki vegye elő, mert fantasztikus az 1700 évvel ezelőtti munka körülbelül. Tehát, hogy igen, ezek élnek, ezek a dolgok. A másik az, hogy a hagyomány az egyben az emlékezés is. Tehát azt kell mondanom, hogy ahogy a te időhöz való viszonyod összeáll, a te most itt általános arany, az részben egyfajta múlt, amire visszaemlékszel, aminek támaszkodni tudsz, és részben valami perspektíva, ami felé menni fogsz, egy jövő, és amit igazából megélsz, az csak a jelen, csak az, ami most van, az kerül megélésre. Viszont ha nincs ez a dolog, aminek nekiveted a hátadat, ami volt, és nincs az a vágy, hogy valamivé lenni, vagy valamivé alakítani a dolgokat, akkor nem lesz kedved a holnapot végigcsinálni. Tehát, hogy valahol ez egy furcsa dolog, hogy bármelyik irányban túlzol, tehát hogyha a nosztalgiával nagyon belemész ebbe a múlt idézésbe, akkor tulajdonképpen beleveszel az emlékekbe, és elveszted a jelenetet, de hogyha nem tart valami felé, tehát nincs egy hited a jövőben, akkor is elveszted a jelenetet, illetve hogyha azt gondolod, hogy majd egyszer fog történni valami, tehát nagyon kihelyezel a jövőbe valami dolgot, és azt mondod, hogy akkor fogok majd élni. Nincs, akkor élsz, amikor most élsz, de valahol mégis ennek a hármasnak együtt kell működnie. És mondjuk azt, hogy a kulturális tradíció, az is egy ilyen emlékezet. És ez ott van nekünk, egy hatalmas zsák, amit látod most, hogy jöttem hozzád beszélgetni, az Ágostont elővettem, és úgy éreztem, hogy olvasnom kell, és jó, hogy olvastam. És úgy van ez a hagyomány, hogy bármikor válogathatsz. Tehát szemben az irodalomórák szükségszerű dresszúrájával, te bármely hagyományhoz nyúlhatsz. És a hagyománynak egyik része se fog megharagudni, ha nem hozzá nyúltál. És viszont te örülni fogsz, hogyha a hagyománynak azt a részét emeled föl, amelyiket szeretni tudsz. Tehát, hogy az arany példával, hogy a nagykőrösi balladákat én gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem, mert azt gondolom, hogy fiatalon az embernek van egy igyekezete, hogy az identitása kialakuljon, hogy ki vagyok én a világban. És most nagyon szépek ezek a balladák, de nem feltétlenül olvasom, viszont ott vannak az a rossz cím, ez az őszikék, tehát a kapcsos könyvbe, ami van, azok viszont nagyon-nagyon hozzám szólnak. És zavarja ezt Arany János, vagy az életművet? Nem. Egyszerűen megtaláltam azt, ami számomra megszólal abban az életműben, és hozzám tud szólni, és mindig ez a cél, hogy elinduljon egy dialógus a mű és közted, a te belső lényeged és a mű belső magja között. És akkor válik élményszerűvé az, amit csinálsz, és akkor fog hozzászólni ahhoz az időhöz, amit te élsz. Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen ez a hagyomány dolog.
Ez azért fontos, hogy ezt mondtad, hogy a hagyományból mi következik, mert hogy a holnaphoz mi lesz a viszonyunk. Amikor a Covid-járvány kitört, akkor egyfelől így utólag meg lehet magyarázni, de akkor engem eléggé szórakoztatott, hogy a világ minden táján, Angliától Japánig Albert Camus-nak a Pestise az újra bestseller lett. És hogy én megmondom őszintén, hogy akkor se értettem, hogy miért a Pestishez fordulnak az emberek, de mégis ez megtörtént. És ezt azért szeretném erre átirányítani a beszélgetés vonalát, mert te írtál egy a Covid időszakában egy naplót, ami meg is jelent, és valahogy abban azt érzékeltem, abban csak most belenéztem, mielőtt megérkeztünk Szentgyörgyvárra, hogy abban lelassul az idő. Az reflektál arra, hogy te akkor ezt az időszakot hogy éled meg, de abban nagyon lelassul az idő. És általánosságban azt éreztem, így a környezetemben, hogy ezt nagyon sokan így élték meg, hogy ez egy jelzés annak, hogy az időhöz való viszonyunkat is át kell gondolni. Ebben a Covid az volt ilyen szempontból fordulópont?
Szerintem megvolt az esélye, hogy legyen fordulópont. Nyilván én nem hiszek a Covid észesztérítő hatásában, mint ahogy a környezetkatasztrófa sem hiszem, hogy annyira visszafogja a fogyasztásunkat, de azért mindig bizakodok, tehát hogy valami változik. De lehetett volna egy fordulópont, amikor a saját esendőségedre bátrabban rámersz nézni. Ugye a virtualitás mellett a másik kínálat, ami itt van körülöttünk, hogy felejtsd el azt, hogy törékeny vagy. Legyél magabiztos abban, amiben vagy. És ugye ez egy hamis dolog, mert hogy a kommunikációnk alapja és az életünknek az egyik alapja a sérülékenység. Én azért nem félek tőled, mert tudom, hogy te is sérülékeny vagy, és te se félsz tőlem, mert te is tudod, hogy én is nagyon sérülékeny vagyok. Tehát a kommunikációnk erre a bizalmi viszonyra épül, és aki a tökéletesség látszatával kérkedik, azt messze elkerüljük, mert az nem tudsz hozzászólni. És ilyen szempontból a Covid szerintem így figyelmeztette az embert, hogy igen, nagyon-nagyon esendő az életünk, de aztán hamar túl lettünk rajta, és az öntudat újra visszaerősödött a maga combos mi voltába, és újra nagyképűek önteltek. És különösen az euróatlanti civilizált ember hiszi magát túl magabiztosnak, ami szerintem nem olyan jó tulajdonság.
A Covid mellett idén két, vagy hát van egy, az elmúlt nem tudom, 5-10 évben egy másik fontos téma ez a klímakatasztrófa, és idén ugye kitört február 24-én azt hiszem Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ezt most nem a konkrét eseteket szeretném végigbeszélni veled, hanem azt, hogy a mindennapi Facebookozó, újságolvasó és akár a kapcsolódásokon keresztül, de folyamatosan azzal találkozunk, hogy a világ az így figyelmeztet arra, hogy ez az idő, amit így szabadon megélhetnénk, az különböző forgatókönyv szerint ez véges lehet. És ugye egyik nap arról olvasunk, hogy a háborúnak milyen következményei lesznek, recesszió, nem tudom, tovább mennek az oroszok és hasonlók, a másik nap arról olvasunk, hogy 2030-ig minek kell megtörténnie, hogy 2050-ben még lehessen élni a Föld nevű bolygón. Tehát, hogy ezeket pedig a hírfogyasztás során egy kicsit úgy fogyasztjuk, mint ahogy a slágereket, hogy így a háttérben ezek szólnak, de hogy meghatározzák az életünket. Szorongató, sokszor ijesztő, vannak, akik ezekkel egyáltalán nem foglalkoznak, hogy te hogyan éled meg ezt, hogy ez jön mindenhonnan körülöttünk?
Hát a háborút nagyon rosszul élem meg, és ez egy kicsit azért is van, mert ugye kisgyerekkoromban a nagyapámtól ez elég alapos beavatást kaptam a háborúról, a fogságról és az emberi szenvedésről, és ez szerintem rettenetes, és a világ nagyon szarul reagál erre a dologra, mert ez nem szabad lett volna, hogy eddig jöjjön. A klímakatasztrófa az... Természetesen én ilyen rendes vagyok, tehát szelektív szemét gyűjtök, meg ilyesmi akkor is, hogyha... Tehát nem kérdezem meg, hogy van-e értelme, vagy nincs, bár azt gondolom, hogy nincsen, de ezt csak így zárójelben mondom, de azt gondolom, hogy ezt az emberiség meg fogja oldani ezt a problémát, vagy képes megoldani. A legnagyobb gondom, hogy engem az egyetlen ideológia, ami már felnőtt koromban elért a 80-as években, ez a környezetvédelmi gondolkodás, amikor ez még tulajdonképpen illegalitásban volt, és volt egy kis újságunk is, vagy volt egy újság, természetvédelem, vagy valami ilyesmi címe volt, és hogy akkor akkor indult a biotermelés. És amikor arra jöttem rá, hogy, vagy azt tűnt fel, hogy valójában a biotermelés már nem a biogyümölcsökről szól, hanem azokról a cégekről, akik így horroráron tudnak gyümölcsöt előállítani, és beszopatni az emberiséget azzal, hogy ha ezt teszed, akkor marha egészséges leszel. Szóval itt ne, van egy ilyen problémám, hogy az az érzésem, hogy amikor szélerőművek készülnek, akkor nem tudom, hogy a szélerőmű által előállított energia hogy viszonyul ahhoz az energiához, amit beletettünk a szélerőmű létrehozásába. Szóval, hogy itt van egy picit az ipari és a gazdasági jelenlét engem nagyon zavar, és abszolút nem látom át a tőkének a működését, azon kívül, hogy rendkívül agresszív, és mindig sokasodni akar. És ez az én problémám ezzel az egész klímaügyel, amúgy meg tényleg igyekszem. Tehát
ezt azért kérdeztem, mert a nagyon sok cikket olvasni arról, hogy az úgynevezett ilyen millenial generáció, az kifejezetten szorong ezektől. Van egy folyamatos konfliktus azzal kapcsolatban, hogy a szülei generációja hogyan tette tönkre az életet, meg hogy elvették a jövőjüket, van egy ilyen narratíva, és ugye ez kifejezetten az, ami körülvesz minket, az nyilván meghatározza azt, hogy mi hogyan érezzük magunkat itt az életünkben, de hogy ebben is van valami változás, hogy ez a fiatal generáció, és akkor itt kapcsolódnék vissza ahhoz, hogy fiatalkorunkból azt mondtuk, hogy így nagyon sokáig azt éreztük, hogy mindent meg lehet csinálni, mert belefér az időnkbe. Olyan, mintha ez az új generáció, ez a millennial generáció már ezt nem tudná megélni, hogy ők mindenre képesek, és mindent meg tudnak változtatni.
Hát szerintem nem baj, hogyha bizonyos változások lesznek. Nekem egyébként nagyon érdekes az, hogy egy olyan közegből jövök, ahol emlékszem egyszer tehát általános iskolában a töri tanárnő azt mondta, hogy egyszerűen borzasztó, hogy nincsen kuka. És akkor nekem a kuka az egy volt a törpék közül. Nem tudtam, hogy mi az, hogy kuka. Mert hogy nem képződött szemét. Tehát ahol én éltem, ott nem volt szemét. Mindennek helye volt. Tehát egy olyan organikus társadalom volt a Vámos Mikolai udvar és kert és nem tudom micsoda, ahol egyszerűen mindennek megvolt a helye. És ha egy ilyen irányban kezdünk el visszafelé mozogni, hogy ne a Tesco-ba menjünk paradicsomot venni, hanem megpróbáljunk ültetni esetleg, hogyha van hová ültetni, ez szerintem nagyon pozitív, minden tekintetben pozitív, mert ez megint az a fajta mozgás, amit, hogy közelebb kerülni a valósághoz. Tehát a legfélelmetesebb a világban az, hogy két olyan dolgot használok folyamatosan, aminek gőzöm nincs a logikájáról. Mobiltelefont és laptopot. Tehát azt se tudom, hogy mi történik benne, és közben ez használom. És az egész világ olyan ijesztően átláthatatlan, és rájöttem, hogy én például elég tehát én nem vagyok rossz matekos, tehát jó voltam iskolában matekból, hogy arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen én a szél és a víz által meghajtott dolgoknak a logikáját értem. Tehát én ott elakadtam szerintem a 13. században körülbelül, és lehet, hogy többen vagyunk így egyébként, kivétel a mérnököket, ugye, de az átlagember valahol ott akadt, tehát annak a logikáját érti meg. Úgyhogy én annak örülök, hogyha van egy ilyen visszakanyarodás, meg annak is örülök, hogyha nem ez az eszement fogyasztás uralja a gondolkodásunkat. De ez olyan, hogy mit tudom, ugye ez a kicsit az én nagyfiam korosztálya, és akkor mondta, hogy hát az ő barátai már nem használnak repülőt, mert az környezetszennyező. Persze, nem használ a legközelebbi barátja, de kapott egy Fulbright ösztöndíjat, aztán csak fel kellett szállni a repülőre, hogy elmenjünk Amerikába. Úgyhogy ez néha így, hogy is mondjam, hogy így vicces dolgok is vannak ebből, hogy ugye sokszor hallom ezt, hogy anyu, miért folyatod a vizet, amikor mosod a fogad, stb. Ez ilyen könnyű, és közben pedig neki meg a legújabb mobilja van, és egy év múlva még újabb lesz, tehát évente cseréli a mobilt, és közben azt gondolja, hogy ha a vízcsapot elzárjuk, akkor megoldottuk a problémát.
Hát nem tudom, hogy erről fogunk-e tudni beszélgetni, de szerintem nagyon sok ember kíváncsi arra mindig, köztük én is, hogy egy írónak az az élete, amit a könyv megjelenése előtt történik, tehát az úgynevezett alkotói folyamat, az hogyan történik. Neked van ilyen alkotói időt.
Csak egy történetet el kell, ne haragudj, szabadba vágtam, csak ez a környezetvédelemről, hogy én még amikor felcseperedtem, mint író, ugye a költők voltak a menők, tehát még csajozni azzal lehetett, hogy költő, és akkor, de már kezdett így átrajzolódni, és akkor ültünk valahogy így fiatal írók, és akkor mondja az egyik figura, hogy hát ő regényeket ír. És akkor Cselényi Béla nevű, egyébként elég jó költő, megszól, hogy te mondd, és hány fát kell kivágni ahhoz, hogy kinyomtassák a regényedet? És... Bocsánat, igen.
Hát igen. A favágásról visszatérve, hogy tehát az alkotó idő, az mit jelent? Tehát van ilyen szent idő, amikor senki nem zavarhat, amikor te elvonulsz, lehet ez egy, nem tudom, vannak írók, akiknek fontos az, hogy a regény befejezése az egy elzárt térben történjen, ahol senki nem szólhat hozzájuk, valakinél az a fontos, hogy nem tudom, reggel 6 és dél között ír, mert délután nem tud, tehát hogy te az alkotói idődet hogyan osztod be?
Hát nincs benne semmi, tudom, hogy jobb lenne, hogyha kitalálnék időt, hogy csak zöld tintával írok, és csak ekkor, és így, és amúgy én nem szeretem az ilyen mitizálást. Egyébként általában az írónak az a sors jutott, hogy el kéne ma valamit intézni, te ráérsz, nem mennél el, tudod, mert hogy én ugye nem dolgozom, mert hát ugye egész nap otthon vagy, sőt, nyaralok a gyerekeim, apu mindig nyaral, és de általában hajnalba szoktam írni, tehát kora reggel, ha fel tudok ébredni, és az nekem a tiszta időszak, már olyan szempontból, hogy azért jó akkor írni, mert nem szürem lett még be a fejembe, hogy befizettem, nem fizettem, elmentem, megvettem, eladtam, stb., hanem tényleg tudok a dolog műtárgyára koncentrálni. Amúgy én sosem tudtam a saját időmet így a családtól elrekeszteni, mert nekem nem olyan rendes családom volt, akik ilyet úgymond figyelembe vettek volna, hogy apu nagy művész. Nem, apu. Érted? Tehát, hogy nagy művész otthon nem tudsz lenni, érted? Viszont lehetsz egy jó apa, és az se kis dolog.
Csak annyiban térnék vissza, hogy mondjuk, amikor elkezdesz írni, akkor van olyan, hogy egy regényvilág az így beszippant, és felborul a napi rend, és abban akarsz maradni?
Ja,
és hogy összecsúszik a ilyen értelemben a saját valóságod, meg a regény valóság, és abban az a fikcióban vagy benne teljesen?
Sajnos igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az írásnak az egyik jellegzetessége, hogy folyamatosan pörög valami a fejedbe. Akkor is, hogyha nem helyezkedtél még bele egy konkrét munkába. Ha belehelyezkedtél, akkor egyszerűen annyira arra koncentrálsz, most mondok egy példát, talán neked már meséltem, mikor gimisek voltunk, akkor a későbbi feleségem úgy nézett ki, hogy teherbe esett. És akkor, hát az egy lesújtó élmény volt ez a dolog, és egyszerűen azt éreztem, hogy az egész világ tele van terhes nőkkel. Mindenki terhes. A filmek terhes nőkről szólnak. A könyvek terhes nőkről szólnak. Tehát, hogy mindenütt ezt láttam, hiszen annyira uralta a gondolkodásomat, és ugyanezt élem meg regényírás között. Először, amikor a Zsigár Dilent írtam, az volt az első regényem, és az történelmi török időkben játszódik. És egyszerűen teljesen, még nem volt ilyen, nem is gondoltam, hát nem volt ilyen tapasztalatom, egyszerűen azt mondom, hogy a világ az én kezemre játszik. Mindenütt törökök. Itt is törökök, ott is törökök. Mindenütt valami, és bármit kinyitottam. És a dolog azért történt így, mert egyszerűen arra fókuszál az ember, és csak abban tud működni, amiben benne van. És ez nagyon jó érzés egyébként, benne lenni egy ilyen, egy világépítő folyamatban. Tehát ha van valami nagy ajándéka az írásnak, az, hogy tényleg világot tudsz építeni magad számára, és te vagy az építőmester, és te láthatod először, hogy kerülnek oda az ablakok, és hogy nőnek a falak, és hogy lesz majd tető. Tehát ez nagyon-nagyon nagy élmény, és a rossz persze, hogy nem én leszek ennek a háznak a lakója, mert én már kilaktam magam írás közben, hanem majd egy olvasó, és akkor ki kell lépni, és oda kell adni. Tehát olyanná válsz, mint egy ingatlan ügynök, hogy ez a ház már nem az enyém.
Ez legyen a végszó, de egy plusz kérdést még felteszek, amit csak azért, mert ez összefoglalt mindent, hogy soha nem gondoltam volna, hogy valakit arról fogok kérdezni, hogy mit csinál az én idejében, De most már ezt a témát így körbejártuk a végén, tehát amikor az én időd van, ami csak rólad szól, akkor mit csinálsz, János?
Nem tudom, ki találta ki ezt az én időt, minden idő az én időm egyébként, de ez a, hogy ebből is sportot űzünk, hogy a feleség azt mondja, hogy ez most az én időm, és hogy nem szólok a gyerekhez, szóljon az apja ebbe a helyzébe. Hát tényleg komolyan mondom, hogy ideig süllyedni szellemileg, ez szerintem nem jó. Szeretek főzni, mosogatni, ilyesmiket szoktam csinálni. Tehát, hogy ilyen jó parti vagyok egyébként.
Köszönöm szépen H. Jánosnak, hogy itt volt ma velünk Szentgyörgyváron a Margó Festen.
Köszönjük szépen.
Ennyit, én szerintem ennyiszer az időt én még nem mondtam ki egy nap. Úgyhogy a H. János könyvét is meg lehet lent vásárolni a Bookline-stannál, és ha szerencsések vagytok, akkor dedikálni is fog. Köszönjük szépen, és érezzétek jól magatokat a Margó Festen!